Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 150. Zsoltárunkkal dicsérjük a mi Urunkat. A 150. Zsoltárunk első versét énekeljük. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. Testvéreim, és a 488. énekünket fellapozva ezzel dicsérjük tovább a mi Urunkat. 488. Énekeljük mind a négy versével. Szent vagy, szent vagy, szent vagy. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Pál apostolnak az efézusiakhoz írt leveléből olvassuk Isten igéjét. Pál apostolnak az efézusiakhoz írt levele 4. részéből, a 17. verstől a 24. versig. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele 4. részében, a 17. verstől ezt olvassuk. Ezt mondom annak okáért, és bizonyságot teszek az Úrban, hogy ti többé ne járjatok úgy, mint egyéb pogányok is járnak az ő elméjüknek hiába valóságában, kik értelmükben meghomályosodtak, elidegenültek az isteni élettől a tudatlanság miatt, mely szívük keménysége miatt van bennük, kik erkölcsi érzék nélkül önmagukat bujálkodásra adták, minden tisztátalanságnak, nagy nyereséggel való cselekvésére. Ti pedig nem így tanultátok a Krisztust, ha ugyan őt megértettétek, és ő benne megtanítattatok, úgy, amint az igazsága Jézusban, hogy levetkezzétek a ma régi élet szerint való óembert, mely megvan romolva a csalárdság kívánságai miatt. Megújuljatok pedig a ti elmétek lelke szerint, és felöltözzétek a ma az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát, és jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztusunk, hozzád fordulunk, és dicsérünk és magasztalunk téged, azért, mert az örökké valóságban kész volt a te szíved, hogy eljöjjél ide, és az Atya akaratát cselekedve megváltsd a te népedet. Köszönjük ebbéli készségedet, és köszönjük néked, hogy nem csak kész voltál erre, hanem meg is cselekedted, amikor eljött az ideje, hiszen az idő teljességében Szűz Márián keresztül megérkeztél a földre. Visszaemlékezünk arra, hogy végig jártad életútadat csodálatos szentségben, tanítottál embereket, és szabadítottál, gyógyítottál embereket, és köszönjük néked, hogy aztán a végén keresztre mentél, magadra vetted a bűnt, az átkot, a kárhozatot, hogy megszabadítsd azzal a tiédet. Köszönjük néked, hogy megtetted ezt, megváltottad a te népedet, és áldunk azért, mert miután elvégeztetett, feltámadtál a halálból, és aztán dicsőségben ültél vissza atyád trónjára. Töredékes a mi szavunk, amelyel dicsérni és magasztalni tudunk téged mindezért. De köszönjük, hogy kész volt mindenre a szíved, és megtetted. És köszönjük néked, hogy ezzel munkálod a mi szívünknek a készségét is arra, hogy mi is dicsérjünk és magasztaljunk most téged. Segíts, hogy hadd legyen kész a mi szívünk is a te magasztalásodra most is imádságban, de hadd legyen kész a mi szívünk arra, hogy hétköznapi életünkben is, imádságainkban, de engedelmes életünkkel is téged magasztaljunk és dicsőítsünk. Könyörülj rajtunk, mert a mi szívünk sokkal készebb arra még ma is, hogy önmagunkat magasztaljuk és dicsőítsük, magunkat állítsuk a központba. Látod, hogy mennyire kész a szívünk ma is arra, hogy vétkezzünk ellened, megszegjük szent akaratodat, és nem csak, hogy kész erre a szívünk, hanem megtesszük hányszor és hányszor. Most is arra kérünk, tisztíts meg a mi szívünket az elmúlt hétnek minden vétkétől, mulasztásától. Mossál meg bennünket a te bocsánatoddal, kegyelmeddel. Köszönjük ígéreteidet, hogy aki alázattal kéri a bűnei bocsánatát, megbánva azokat, annak te megbocsátasz. Irgalmas Jézusunk, kérünk arra, hogy ne csak megbocsáss, hanem legyél itt velünk, és ezen a mai alkalommal is szólj hozzánk, tisztogasd, szenteld meg életünket, hogy jobban tudjunk téged magasztalni és dicsőíteni. Nagyobb készség legyen bennünk erre a dologra. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, és szent lelked által szólni fogsz hozzánk ma is. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük igehirdetésre készülve a 370. énekünknek a második versét. 370. dicséretünk második versét, ami így kezdődik.
Te szentségnek új világa, igédnek vezér útjára. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Tesszalonika beliekhez írt első levele, 4. részének 7. verséből hallgassátok. Mert nem tisztátalanságra, hanem szentségre hívott el minket az Isten. Foglaljunk helyet. Kedves testvéreim, a 32. Zsoltárhoz kapcsolódunk, amelybe Dávid hálát adott és magasztalta az Urat a kegyelemért, a bűnbocsánatért, amiben részesült. És ahhoz kapcsolódva vizsgáltuk meg az elmúlt 2 vasárnapon, hogy mit biztosít nekünk is a bűnbocsánat. Láttuk, hogy örökre helyreállítja a közösséget Isten és köztünk. Láttuk, hogy véglegesen megtisztít minket minden bűnünktől, amit elkövettünk, vagy amit még elkövetünk. Megérthettük, hogy teljességgel meg tudja nyugtatni a lelkiismeretünket, hogy ne furdaljon bennünket. Láttuk azt is, hogy egészen szabaddá tesz a bűnnek, a bűnre kényszerítő, a vétkezésre kényszerítő erejétől. Azt is megértettük, hogy a bűnbocsánat felszabadít a megszerzésére irányuló erőfeszítésektől. És megérthettük azt is, hogy a bűnbocsánat elveszíthetetlen, örök üdvösséget biztosít nekünk. Még lehet folytatni ezt a sort, de már nem akartam folytatni, mert ennyi áldás is bőven elég volna. Viszont ahogy így készültem, eszembe ötlött az a kérdés, amivel ma foglalkoznánk, meg ha Isten segít minket, akkor jövő vasárnap is. Tudnélik, hogy mi az, amit nem biztosít nekünk a bűnbocsánat? Mi az, amit nem biztosít nekünk? Mi az, amit nem várhatunk tőle? Az első dolog, amit szeretnék aláhúzni, az az, hogy nem biztosítja, hogy megszabaduljunk a szívünkben rejlő bűnnek a jelenlététől. Említettük már ezt, hogy a bűn az a Szentírásban nem csak egy konkrét megnyilvánulás, hazugság, lopás és a többi, hanem az egy belső szívbeli hajlandóság arra, hogy elkövessünk valami konkrét vétket. Van egy belső hajlamunk, egy romlottságunk, ami arra késztet minket, hogy vétkezzünk. És ez a belső romlottságunk, Ez is a Bibliában bűnnek neveztetik. Tehát, hogyha én bűnbocsánatot kapok az elkövetett dolgaimra, vétkeimre, az nem jelenti azt, hogy megszabadulok ettől a belső romlottságomtól, hajlamomtól, ami újra és újra rám tör, azután is, hogy bűnbocsánatot nyertem, és rá akar vinni arra, hogy valami istentelenséget mondjak vagy tegyek, vagy elmulasszak valamit, amit az Úr akar. Ott van bennünk ez a romlottság, a bűnnek a jelenléte, amit hát naponta tapasztalunk. Megpróbál újra meg újra eluralni bennünket, a gondolatainkat, a képzeletünket, fantáziánkat, a nyelvünket, a kezünket, lábunkat, a szemünket, és diktálni nekünk istentelen, vétkes dolgokat. Késztet bennünket. Mondja Jakab, hogy mindenki kísértetik, amikor húzza-vonja a szívében rejlő romlottság. Nem Isten az, aki minket vétekre akar rávenni, hanem a bennünk lévő romlottság az, ami újra vétekre. Akkor is, hogyha bűnbocsánatban részesült emberek vagyunk, és megbékültünk Istennel. Azt hiszem, nem mondok ezzel nagy újdonságot senkinek, mert mindenki, aki Jézus Krisztus evangéliumát elfogadta, és Jézusnak adta a szívét és életét, tapasztalja ezt. Egyszerűen nem lett a szívem, a lelkem ott belül, én magam nem lettem egy perfekt ember, nem tökéletesen teljes, tiszta a szívem, ahol aztán már csak mindenféle szent és tiszta és Istennek tetsző érzések, kívánságok, vágyak, indulatok rajzanak, úgyhogy nem is győzök közülük válogatni. Sajnos nem, testvérek, a bűn jelenlététől nem szabadít meg a bűnbocsánat. Igen, a bűn erejétől, hatalmától, igen. Elmondtam, hogy már nem uralkodhat rajtunk ez a romlottság. Úgy, mint mielőtt még bűnbocsánatot nyert emberek lettünk volna. Nem uralkod, akkor uralkodott rajtunk, akkor muszáj volt vétkezni. Most már nem muszáj vétkezni. Szabadok vagyunk a kényszerítő, szabadok vagyunk nemet mondani neki, legyőzni, és valami más tenni, azt tudnélik, amit az Úr akar. De mégis ott van bennünk ez a hajlandóság. Mindig ott van bennünk ez a hajlandóság a bűnre, a vétkezésre, a tisztátalanságra. Ezzel a kettősséggel együtt kell élnünk. Én bűnbocsánatot kaptam, drága bűnbocsánatot Jézus Krisztus véreért, de ez a bűnbocsánat ettől a bennem lévő romlottságtól, ami újra és újra diktálja nekem, hogy mit ne csináljak, vagy mit csináljak meg, de állandóan arra akar rávenni, hogy valami istentelenséget csináljak, valami vétket kövessek el, ettől nem szabadultunk meg. Ott van bennünk. Ezzel együtt kell élnünk, testvérek, el kell fogadnunk ezt, nem tehetünk mást. Majd megszabadulunk ettől a bennünk élő bűnnek a jelenlététől, ha meghalunk. A halál szabadít meg tőle. De amíg nem haltunk meg, addig a bennünk lévő bűnek a jelenlététől nem szabadultunk meg, és hogyha valaki most közülünk tapasztalja azt, hogy továbbra is bűnös vágyai vannak, vagy kívánságai, vagy hol mond valamit, vagy hol tesz valamit, amiről tudja, hogy vétek, és ami miatt lelkiismeret, azért ne lepődjön meg fölöttém. Minden bűne örökre megbocsátatott. Ez igaz, de a bűn jelenlétén ez a kegyelem egyelőre nem változtatott semmit. És ez a tény arra kell, hogy ösztönözzön minnyájunkat, hogy erősítsük az Úr Jézusba vetett hitünket. Folyamatosan. Folyamatosan kell, hogy Jézusra figyeljünk, az ígére figyeljünk, olvassuk, hallgassuk, gondolkozzunk róla. Kell, hogy imádkozzunk, gyakoroljuk magunkat az imádságba, rendszeres könyörgésekbe. Kell, hogy szolgáljunk az Úrnak, amit ránk bízott, abba igyekezzünk helytállni, miatta és érette. Szükséges, hogy a hívők emberekkel legyünk együtt a közösségbe, és ott is az igével foglalkozzunk. Szükséges, hogy időt szánjunk mindezekre a dolgokra, és félre tudjunk tenni dolgokat azért, hogy az Úr Jézussal való kapcsolatunk megerősödjön, mert különben nem tudjuk legyőzni a bennünk élő romlottságnak az erejét. És újra rá fog minket vinni valami istentelen szóra, megnyilvánulásra, cselekedetre, vagy istentelen mulasztásra. Úgy nevezi a Biblia egyébként ezt a bennünk élő rossz hajlamot, amit eddig ugye bűnként neveztem, hogy test. Az Új Szövetségben ez is a neve, test. Ez a fogalom, ez nem elsősorban ezt a hústestünket jelenti, nem ez a rossz, hanem ezt a belső principiumot, ezt a belső, a testünkben lakozó test, ez a bennünk lévő romlottság késztetése állandóan. Ahogy mondtam, amíg ezt a külső testet le nem vetjük, addig ez mindig velünk marad, ha tetszik nekünk, ha nem. Ez szomorú tény. Minden esetre egyszer csak meghalunk. Ez még vigasztal minket, mert ha a halál azt hozza el nekünk, hogy megszabadulunk ettől a belső késztetéstől, sőt, ha eljön Jézus, akkor föltámaszt minket új életre, új testben, abban már nem lesz benne ez a késztetés, ezért lesz újjáteremtett test, nem lesz már benne ez a bűn késztetés állandóan, a testnek ez a késztetése. Azért ezek vigasztaló tények a számunkra. Nem marad így ez a helyzet, de most még ebben kell itt élnünk. Ilyen formában, testvérek, nem várhatjuk el magunktól se, hogy abszolút büntelenek leszünk. Tehát magunktól se várjuk el azt. Ne gondoljuk, hogy én majd egy abszolút büntelen ember leszek azért, mert bűnbocsánatban részesültem. Nem. Ha így gondolunk magunkra, akkor állandóan az lesz, hogy mindig csalódunk magunkba. És mindig marcangolni fogjuk magunkat, és meg fogjuk kérdőjelezni azt is, hogy mi egyáltalán hívők vagyunk-e. Egyáltalán az Úr gyermekei vagyunk, hiszen ha övé lettem, hogy követhettem el? Hát így. Hogy igen, ott van benned a hajlam, ott van bennem a hajlam, és elkövetjük. Ha nem erős az Úrral való kapcsolatunk, nem kapaszkodunk bele, sajnos legyőzhet bennünket újra meg újra ez a bennünk lévő romlottság, és tehetünk, mondhatunk olyat, amit hát nagyon bánunk. Nem kell azonban ezeket látva kétségbe esnünk, depresszióba zuhannunk, megkérdőjelezni, hogy egyáltalán hívők vagyunk-e vagy nem. Ne örüljön ellenségem, elestem, de felkelek, mondja Mikás prófétánál az írás, de felkelek és megyek tovább. Nem kétségbe esni kell, ha vétkezünk, hanem újra oda borulni a Krisztus elé, és kérni a bocsánatát. Újra, meg újra, meg újra. Calvin azt mondta, hogy a hívő ember egész élete, a hívő ember egész élete bűnbánat. Ezért ismerjük minden nap a bűnbánatot, mert minden nap van mit odavinnünk az Úr elé. Ezzel minnyájan így vagyunk, akik hitben élünk. Mindenki így van vele. És újra oda megyünk, és megtérünk. Luthernek ez volt a kifejezés, hogy minden nap meg kell térni. Nem elég egyszer megtérni, hanem minden nap meg kell térni. Ez azt értette rajta, hogy újra és újra oda kell mennünk Krisztushoz, kérnünk a bocsánatot, és elfogadnunk, és megköszönünk, és úgy fölkelni újra a földről, és tovább menni az úton, Krisztusba kapaszkodva. Kérve az útmutatását, kérve az erejét, hogy legközelebb már ugyanabba a bűnbe, ha lehet, segítsen nem beleesni, hiszen szabaddá tett a bűn erejétől, hiszen nem kell nekünk. Tehetünk úgy, ahogy ő kívánja. Na most, testvérek, nagyon fontos dolog ez, hogy megfontoljuk, és mindenki megfontolja ezt a dolgot, hogy a hívő emberek kegyelemből, bűnbocsánatból élő emberek, és nem tökéletes, perfekt, abszolút erkölcsi tisztaságban élő emberek. Ezzel az igénnyel soha nem lépett fel egy keresztjén se, mi se léphetünk fel ezzel az igénnyel, hogy mi aztán bűntelen emberek vagyunk. Azért, mert a bűnbocsánat a miénk, nem lettünk a bűn jelenlététől mentes emberek, ami sajnos erőt vesz rajtunk sokszor. Ezért kegyelemből élők vagyunk. Bukdácsolunk, de ezen az úton járunk. Ez a tény. Sokszor, testvérek, azzal találkozunk, hogy kívülálló emberek látják a hívő embereknek ezeket az úgynevezett bukásait, vétkeit, és ezt érvként használják fel a hitetlenségük igazolására. És azt mondják, na, ilyenek a hívők. Hát ilyenek ezek. Akkor én nem is leszek hívő. Ha ilyenek a hívő, hát hazudott, hát lopott, hát becsapott. Előfordulhat. Sajnos előfordulhat. Ezért nem leszek én hívő. Nem is érdekel engem az Isten, az evangélium. Sokszor testvérek, hitetlen embereknél, mintha egy ilyen gombot nyomnának be, amikor jön hozzájuk Isten, vagy hallanak valamit a Bibliából, vagy Jézus evangéliumával, szembesíti őket valaki, mintha benyomnának ráluk egy gombot, elkezdik mondani, hogy de hát a hívők milyenek. És én ezért nem foglalkozom ezzel az Istennel. Hát testvérek, megmondom nektek, hogy ez egy sátáni rabság. Ez a sátán sokakat tart fogva ezzel a bilincsel, hogy ilyenek a hívők, és ezért nem leszek hívő. Ez egy sátáni rabság. Mondhatnám úgy is, hogy a szívnek a végtelen keménységét tükrözi. Az emberi szívnek a végtelen keménységét, ami nem hagyja magát megtörni. Ragaszkodik a hitetlenségéhez, ragaszkodik ahhoz, hogy ő a maga istene, és ő nem fog az élő istennel, meg Jézus Krisztusra neki nincs szüksége, meg bűnbocsánat, semmi. Ez a szív keménysége. De testvérek, gondoljatok bele abba, hogyha ilyen embert ismertek netalántán, hogy ezzel az érveléssel az Isten ítélő széke előtt senki nem fog felmentést kapni. Mindenkinek oda kell állni az Isten ítélő széke elé, és ott senki nem védheti a maga hitetlenségét azzal, hogy de Isten, hát a hívők, akik körülöttem volnak, elbuktak, mert hol ezt csinálták, hol azt. Lehet, hogy ellenem is vétkeztek. Hát nézd már el nekem, hogy én megvetettelek egész életembe. És engedj be a te országodba. Isten nem fog beengedni senkit az ő országába, aki így próbálja meg őt lefegyverezni, vagy revolverezni. Ha nem kell valakinek az Isten, nem kell valakinek Jézus Krisztus, nem kell az evangélium, nem kell a bocsánat, akkor el fog veszni. Hiába mutogat másokra, hogy azok milyenek. Ha valaki ártani akar magának, hát akkor nem tudunk vele mit csinálni, akkor ártson. Tönkre akarja magát tenni valaki, örökre, akkor tegye tönkre magát, nem tudunk vele mit kezdeni. Mi nem mondtuk soha igazi, istenfélő emberek, kegyes emberek, evangéliumot ismerő, hívő emberek, nem mondtuk soha, hogy bűntelenek vagyunk. Igen, mi nem vagyunk bűnösök, mert ott van bennünk ez a nyomorúság, ez a romlottság, ami állandóan kibukik bennünk otthon, a munkahelyen, az utcán, ha egyedül vagyunk, ha közösségben vagyunk, a gyülekezetben, mindenhol kijön belőlünk. Sokszor nagyon is manifestálódik, nagyon is kézzelfoghatóvá válik, és akkor csak fáj a lelkiismeretünk, és nem tudunk más csinálni. Csak azt tudjuk csinálni, hogy odaborulunk Jézus elé. És megvalljuk neki, és aztán megvalljuk egymásnak is, hogy bocsássatok meg. Nincs mentségem, kegyelemből élek. Az utolsó leheletemig. És az vigasztal egyedül, hogy majd ha meghaltam, vagy Jézus visszajön, és én feltámadok új testbe, akkor már nem leszek ilyen. Akkor már nem kell itt belül killódnom és harcolnom. Egyéb iránt testvérek, még egy fontos dolgot itt hadd húzzak alá, tudnélik. Egy gyülekezet sem tökéletes, vagy egy egyház sem tökéletes, éppen ezen okból kifolyólag. De kezdhetném a családdal is. Egy család sincs, egy hívő család sincs, amelyik tökéletes volna. Ahol nem lennének hangos szóváltások, vagy sértődések, vagy sértések, vagy én nem tudom micsoda. Sajnos nincsenek ilyen családok, mert a szívünk olyan, amilyen. Még ha hívők vagyunk is olyan, és sokszor ott is egymásnak feszülünk. Gyülekezet. Egy gyülekezetben is mi vagyunk jelen, nem? Bűnös hajlamú emberek, akik olykor Jézus által valahogy le tudjuk győzni a bennünk lévő rosszaságot, de máskor meg sajnos kijön belülünk itt is. Ezért nincs tökéletes egyház. Spurgeon mondta, hogy ha valaki tökéletes bűntelen egyház gyülekezetet keres, akkor ne keresse, illetve keresse, de ha ne bele lépjen oda, mert rögtön el fogja rontani. A tökéletes gyülekezetet. Nincs tökéletes gyülekezet. És nincs tökéletes egyház sem, tehát most a nagy szervezetre gondolok. Lehet megbotránkozni, hogy az egyházban mi történik, meg mi nem történik, de Az egyház soha nem mondta magáról, egyik egyház se egyébként, hogy mi bűntelenek vagyunk, és tökéletesek, és amikor észrevesztek valamit, akkor hát az nem is vétek. Nem mondtuk ezt soha. Ezzel az igénnyel szerintem egyetlen egy egyház nem lép fel, amelyik egy kicsit is józan. Sajnos az egyháznak, a gyülekezeteknek, a családoknak is, akár mekkora bennük a hívő embereknek az aránya, sajnos mindig ott lesz bennük ez a kettősség, hogy van bűn is, de mindig ott van a kegyelem, amivel élünk nagy alázatosan, és mindig ott éltet minket az a remény, hogy egyszer majd nem így lesz. Mert úgy van az ígéret, hogy Krisztus egyszer maga elé állítja az egyházat, és minden szeplőtől, és sömörgőzéstől, és minden folttól ott mentes lesz. Ez a mennybe lesz, az Isten országába lesz. Ez az első dolog, testvérek, amit szerettem volna így aláhúzni köztetek, hogy a bűnbocsánat bármilyen csodálatos és nagyszerű, ez semmit nem változtat azon, hogy sajnos a szívünkben, amíg csak itt a Földön élünk, mindig készek leszünk valami gazemberséget elkövetni, vagy valami jót elmulasztani. Sajnos. Ezért van szükségünk arra tehát, hogy naponta bűnbánatot tartsunk, megvizsgáljuk magunkat, magányunkba bocsánatot kérjünk Istentől, egymástól, és erősítsünk a közben a hitünket, Krisztusba vetett hitünket, hogy le tudjuk győzni ezt a rossz hajlamot, és élhessünk a szabadságunkkal is. És igazán szentül, tisztán élhessünk ebben a jelen való világban. A következő dolog, amit szeretnék aláhúzni, hogy a bűnbocsánat nem ment fel minket a jóra való törekvés kötelezettsége alól. Úgy is mondhatnám, hogy nem szabadít fel a korlátlan vétkezésre minket. Ezt saját magunk miatt érdemes azért magunkba lerögzíteni. Bűnbocsánat ide vagy oda. Ez nem szabadít fel engem arra, hogy korlátlanul vétkezzek, sőt arra szabadít fel, hogy korlátlanul törekedjek a szent és jó és tiszta dolgokra. Tehát még véletlenül se gondolja egyikünk se, hogy mivel megbocsátattak a bűneim a múltban, meg már jelenben, meg a jövőben is, hát azt tiszteletes úr mondta, meg ott van a Bibliában, hogy minden bűnünktől megtisztít az úr, akkor úgy, hát csapjunk a lovak közé. Éljünk vétkekbe, úgyis meg vannak bocsátva, nem? Mind és örökre, hát akkor szaporítsuk nyugodtan tovább. Hát nem erre szabadít fel a bűnbocsánat, hanem pont az ellenkezőjére. Titus levelében olvassuk, megjelent az Isten üdvözítő kegyelme minden embernek, mely arra tanít minket, hogy megtagadva a hitetlenséget, világi kívánságokat, mondja a hívőknek, akikben még mindig ott a hitetlenség meg a világi kívánságok, de megtagadva ezeket, mértékletesen, igazán és szentül éljünk a jelen való világba. Várván, ami megtartó Jézus Krisztusunknak dicsősége megjelenését. Az apostoli leveleket idézhetné mindegyiket. A textusunk az 1 Tesszalonika 4:7, ahol Pál aláhúzza nem szentségtelenségre, hanem szentségre, vagyis vele összhangban élő életvitelre hívott el minket az Isten. Az efézusi levélből felolvasott ige is ugyanebbe az irányba mutat. A hívők mindig készek valami rossz dolgokra, vétkekre, de mindig mondja, tagadjátok meg, és a lélek akaratát, a Krisztus akaratát kövessétek a gyakorlati életbe. Ez áthúzódik az egész új szövetségen, de ha visszamegyünk egészen az Úr Jézusig. Mester, mi a nagy parancsolat a törvényben? Szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd a fele barátodat, mint magadat, mondja. Vagyis összeköti egymással ő is, ha valaki Isten szereti a kegyelemért, a bűnbocsánatért, az arra kötelezi őt, hogy szeresse a másik embert, és olyan dolgokat mondjon, meg tegyen a másik ember felé, amelyikben a szeretet válik nyilvánvalóvá, vagy kézzelfoghatóvá. Ezek magától értetődő dolgok, testvérek, nem hiszem, hogy valami nagy újdonságot mondok ezzel nektek, de ha Isten szeretetét, kegyelmét, bocsánatát elfogadtuk, akkor arra az a válasz, hogy mi is a hétköznapi életünkben igyekszünk jó és szent és tiszta dolgokat véghez vinni. Nagy visszaélés lenne a bocsánattal, a kegyelemmel való visszaélés, az úrvacsoránál el is szoktam mondani, a liturgiánkban is benne van, hogy nehogy vétkezések sorozatával háláljuk meg azt a kegyelmet, amit Isten adott nekünk. Igen, ő megbocsát, de akkor mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezést. Kezdjük akkor ilyen gyakorlati dolgokkal. Például, bocsáss meg az én vétkeimet, Uram. Köszönöm, hogy megbocsátottad. Én kimegyek, és akkor nem bocsátok meg a másiknak. Egyoldalúan? Előre? Anélkül, hogy még ott előttem térden csúszva? Meg kell bocsátanunk, testvérek, a másiknak. Adós szolgáról szóló példázat ideillik. Egyszerűen szüksége van a másik embernek a bocsánatunkra. Szüksége van rá, mert különben az egész kapcsolatunk tönkre megy. A házasságban szüksége van a páromnak a bocsánatomra, nekem is az övére, de neki is az enyémre. Ha én megbocsátást nyertem, nem bocsátok meg előre minden bűn neki, ahogy nekem megbocsátott az Isten. Előre minden bűnt, örökre, teljesen, szemrehányás nélkül, hát akkor ki vagyok én, ha nem teszem meg. A gyülekezetbe vétkezik ellenünk valaki, akkor utána ez a kötelességünk, hogy utána örökre számon tartsuk neki, és meglátjuk valahányszor, meglátjuk, akkor elfordítsuk a fejünket, vagy netán köpjünk egyet a földre, mert hogy mit mondott, meg hogy nézett rám. Nem ez a megoldás, nyilvánvaló testvérek, hanem ott is a megbocsátás gyakorlása. Megdöbbentő testvérek, ez a családban is ugyanígy van. Mondtam az előbb a férj és a feleséget, de a szülők és a gyerekek. A legnagyobb baj, ha van egy hívő édesapa és édesanyja, és nem tud a gyerekének megbocsátani. Vagy fordítva, a gyerek nem tud megbocsátani a szülőjének. Mert miket követett el ellenem, ezért vagyok ilyen. És mutogat a gyerek az apjára meg az anyjára. Az apja már térden csúszik, az anyja ott könyörög a lábaidá, hogy valahogy bocsáss meg, fiacskám. Nem bocsátok. De én hívő vagyok, én hívő gyerek vagyok, de nem bocsátok meg. Ott állok bosszút az anyámon meg az apa, ahol csak tudok. Ott rugok bele egyet, ahol csak tudok. De én hívő vagyok, értitek? Az adós szolga kimegy az urától, aki elengedett neki nem tudom hány ezer talentumot, erre kimegy, azt fillérekért elkezdi ütni, verni, rugni a másikat. De ő hívő, mert kegyelemből él, nem hívő. Hozzátok vissza ezt a gazembert, mondja az ura. Zárjátok oda, honnan ki nem jön, míg az utolsó fillérig meg nem fizet. Nyilvánvaló testvérek, hogy egy borzasztó dolog az engesztelhetetlenség, a meg nem bocsátás egy hívő ember részéről. Nem engedhetjük meg magunknak, testvérek. Nekünk a kegyelem nem ad menleveret semmiféle bűnre. Hát, elkövetem ezt a házasságtörést. Majd csak megbocsátja az Isten, hát az a dolga, nem? Meg hát meg is bocsátott már, hát nyugodtan. És akkor lesz egy parázna egy ember, mert az Isten kegyelmes, nem? Már előre megbocsátotta azt is, hogy majd én nem tudom, mit csinálok. Hát csak gyalogoljak bele. Nem kell olyan komolyan venni a bűnt, meg a kísértés elleni harcot. Hát ott a kegyelem, majd Isten megbocsátja. Sőt, már meg is bocsátotta. És így lehet folytatni, testvérek, ezeket a dolgokat, hogy tudunk magunkkal is így egyezkedni, meg igazolni a bűneinket azzal, hogy de Isten kegyelmes, és hát Jézusért megbocsátott nekem. Na ezt nem tudom elég erősen elítélni, ezt a mentalitást magamba is, de bennetek se, meg senki ne fogadja el ezt. Senki ne fogadja el ezt. Az Isten üdvözítő kegyelme, a bűnbocsánat megjelen nekünk, és ez arra tanít minket, erősen tanít, hogy megtagadva a világi kívánságainkat és a hitetlenségeinket, törekedjünk a szent életre és a kegyességre, a tiszta életre, otthon, gyülekezetbe, bárhol. Ha látnak minket, ha nem látnak. Ha egyedül vagyunk, ha sokan vagyunk. A második dolog tehát ez, hogy a bűnbocsánat egyáltalán nem szabadít fel senkit arra, hogy vétkezzen. Akárha csak aktuálisan vagy permanens módon, folyamatosan, egyáltalán nem szabadít fel. Pont ellenkezőleg a tiszta életre késztet minket. A harmadik dolog, amit még aláhúznék ma, hogy a bűnbocsánat nem teszi a múltat meg nem történté. Az az igazság, testvérek, hogy az a sokféle bűn, amit elkövetünk az életünk folyamán, igen, megbocsáttatik, de nem válik, hogy így mondja, meg nem történté. Isten nem rója fel nekünk a megbocsátott bűnöket soha, ő nem emlékezik ezekre. A tenger mélyére dobta, azt mondta, és nem emlékszik rá. Nem kell félnünk attól, hogy megbüntet miattuk bennünket. De a múlt árnyékával, hogy így mondjam, együtt kell élnünk. Ezt valahogy a józanság mondatja velem, remélem. De úgy van, hogy valaki mondjuk vét a férje ellen, vagy a felesége ellen, vagy gyerekei ellen, vagy nem tudom, nagyszülei ellen, mások ellen. Hát ezeket ezekkel a vétkeinkkel mi súlyos sebeket tudunk okozni másoknak. Súlyos sebeket. Másoknak is, aztán utána mi is kapunk sebeket másoktól. Általában ugye, ha mi beszólunk valakinek, az is vissza fog nekünk szólni, és akkor nem csak mi sebeztünk, hanem minket is megsebeztek. Vagy lehet, hogy úgy kezdődött, hogy ő kezdte, de én folytattam. Mindegy. Sebek, amiket nem tudunk kiradírozni az élettörténetünkből, az emlékeinkből. Isten nem emlékszik rá, de mi emlékszünk. Ő nem rója fel, de mi bennünk előjön. Nem tudjuk kiradírozni ezeket a dolgokat. És amikor így eszünkbe jutnak ezek a dolgok, a visel dolgaink, akkor megint lelkiismeretfurdalásunk lehet. És ilyenkor most mit csináljunk? Ha eszünkbe jut, testvérek, megint megalázkodunk, nem? Megint csak azt tudjuk csinálni, amit először csináltunk, újra megalázkodunk, odaborulunk Krisztus elé imádságba, és kérjük, bocsáss meg. Most már azt tesszük, hogy megint megalázzuk magunkat, és odaborulunk, és azt mondjuk, köszönöm, hogy megbocsátottad. Köszönöm, hogy ezt is megbocsátottad, azt is megbocsátottad. Szégyellem magam még mindig ezek miatt, és eszembe jutott. Eszembe jut, hogy elloptam a gyógyszerész nénének a híres jó bélyeggyűjteményéből a blokkokat. Voltak neki blokkjai tápiószelén. Az Etuci néninek, aki annyira szeretett engem, beengedett a szobájába, odaadta nekem a bélyeggyűjteményét, ő vásárolta a bélyegeket. Én meg gyűjtögettem, tudjátok, hogy vagdostam ki a borítékokra, aztán a forró vízbe áztattam, aztán és a többi. És akkor beszabadultam egy ilyen, és ott hagyott engem, mert ment vissza a gyógyszertárba. Én meg, mivel ő mindenből kettőt vett, ami nekem úgy tetszett, úgy szépen kivettem. Ezt is kivettem, meg azt is kivettem. Úgy sem veszi észre, úgy sem nézegette állandóan, hogy van a kettő blokk. Nem is vette észre. Aztán egyszer már annyira eszembe jutott újra és újra ez a vétkem, hogy elloptam ezeket tőle. És akkor még élt, már öreg nénike volt, és akkor írtam neki egy levelet, és ne haragudjon, bocsánatot kérek. De én sem tudtam szabadulni, és ő visszaírt nekem, hogy meg nem vette észre, de megbocsátott, és visszaküldtem neki az összes ilyen ellopott blokkot. De olyan jó volt elrendezni vele. De ezzel nem tettem meg, nem történt, hogy akkor jó, hát Isten megbocsátott, mert tőle is bocsánatot kértem ezért lopásomért. Meg Etuci nénitől is azért, amit tőle elloptam, ő is megbocsátott, de ott van az emlék. Te tolvaj vagy. Ki tudja még, mit loptam el. De hát így van, testvérek, hogy ezeket az emlékeket nem tudjuk. Nem tudjuk eltörölni. Ezek bűnök. Bocsánat, ezt is saját példát mondok, nehogy valakit megbántsak. Mikor mindig jött tápió szelére egy céllövölde, Hát az nagyon elbűvölt engem, hogy ott lehetett lőni mindenféle kis babákat, meg én nem tudom, macikat, meg nem tudom milyen butaságokat, kínai vackokat. 3 forint egy lövés. Hát nekem nem volt pénzem, de anyukámnak volt, és tudtam, hogy hol a pénztárcája. Nem volt sok pénzünk, de én szépen abból a pénztárcából elvettem azt a 6, 9, 12, mit tudom, hány forintot, ami akkor egy kicsit több volt, mint ma, értékben. 3,60 volt egy kenyér, egy kiló kenyér, ha jól emlékszem. Egy lövés is 3 forint. Tehát, na. És aztán bocsánatot kellett kérnem Istentől is, tőle is. Úgy látszik, én ilyen született tolvaj voltam. Az a sunnyogás, hogy megyek, és akkor még most is benne van, emlékszem rá. Még rosszabbat is csináltam, testvérek. Loptam a gyülekezet pénzéből is. Tudta, apukám otthon tartott, ott volt az irodája, ott volt lenne a perse ügye. Nem nagyon volt papírpénz, akkor inkább csak ilyen forintocskák. Oda is bementem pénzért. Na, az nagyon rossz volt utána. Úgyhogy azt nem sokszor csináltam. Nem azért mondom, hogy mentsem magamat, mert elég volt az 2-szer is, vagy 3-szor is csinálni. De ezt is Istennel, s édesapámmal is el kellett rendezni. Ilyen testvérek, és ez ott vannak az emberben, hogy elkezdetek gondolkozni, nektek is eszetekbe jut az a sok gazemberség, amit a szüleink ellen, az Isten ellen elsősorban, de szüleink ellen, nem tudom, ki kellene elkövettünk. Nem mondhatjuk, hogy ezek úgy semmik voltak, nem, hát tudjuk, bocsáss meg, Uram. És ha lehet, még ott vannak az emberek, tőlük is bocsánatot. Ami megesett, megesett. Ami elhangzott, elhangzott. Ami megtörtént, megtörtént. Nem lehet, hiába bocsáttatott meg, ott van. Nem törlődik a szalagról. És újra oda kell borulnom, hogy bocsássa meg a szüleim ellen, a gyerekeim ellen, a feleségem ellen, a nem tudom kiért gyülekezeti tagok ellen elkövetett vétkeimet. Lehet, hogy nem tudják, de én tudom. Bocsássa meg, ha kell, valljam meg, nekik is mondjam el, kérjek bocsánatot, rendezzem. De ha rendeztem is, az emlék megmarad. És nem véletlenül marad meg ez az emlék, testvérek. Tényleg azt hiszem, hogy azért marad meg, azért hagyja meg Isten az emlékét, még ha nem is terhel már minket ez az emlék. Nem okoz újabb olyan gyötrelmet, mert meg van bocsátva. De újra meg újra azért, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy kegyelemre szorulunk. Megalázzuk a szívünket, összetörjük a szívünket, és belekapaszkodjunk az Úr Jézusba. És tudatosítsuk, hogy ha ő nem lenne nekünk, nem lenne megváltunk, nem lenne kegyelem, nem lenne bűnbocsánat, akkor mi elvesznénk teljesen. Nem azért jutnak eszünkbe ezek a bűnök, testvérek, hogy újra elkezdjük ezek miatt marcangolni magunkat. Nem azért jutnak eszünkbe, hogy mit tudom én, kínozzuk magunkat, hanem azért, hogy odaboruljunk és újra hálát adjunk a kegyelemért, és újra újult erővel vessük magunkat a tolvajkodás, vagy a hazugság, vagy a paráznaság, vagy nem tudom mi elleni küzdelembe és harcba. És arra is jók ezek a dolgok, testvérek, hogy ha valaki így él, akkor tudja, hogy ha ellenem vétkezik valaki, akkor én ugyan egy szemrehányás nem teltek semmit, senkinek. Egyáltalán nem vagyok jobb senkinél. Nekem is lehet hazudni. És ha hazudnak, akkor ne bocsássak meg. Miközben nekem megbocsátotta az Isten. Ha engem meglopnak, ne bocsássam meg, én is loptam. Tudom, milyen az. Megbocsátásra is serkent minket. Könnyebbé teszi a megbocsátást, ha nem állunk a szívünkben a becsületességnek a nem tudom milyen pulpitusára, és mi vagyunk a nem tudom kik, aki. Nem. Ki vagyok én, hogy ne bocsássak meg a másiknak? És itt még tudom, hogy ez egy dolog, testvérek, sajnos egy dolog, most így mondom, hogy én mit loptam el, vagy ti mit loptatok el, vagy vannak sokkal súlyosabb vétkeik, amiket például szülők követnek el a gyerekeik ellen. Tényleg úgy van, hogy egy gyereknek az életét egy szülőpár meg tudja rontani egy egész életre szinte. Sajnos így van. Én azért nem kergettem csődbe anyukámat azzal, hogy elloptam azt a pénzt, de lehet, hogy egy szülő a gyerekét megrontja, akár egy életre is. Mi van, ha ez a gyerek megtér? Egyszer is. A maga bűneire bocsánatot kap. Hogy viszonyuljon a szüleihez? Neki nehéz. Anyukámnak könnyebb volt megbocsátani nekem azt a 3 forintot, vagy 20 forintot. De egy gyerek hogy bocsássa meg a szüleinek az ellen elkövetett? Ez emberileg lehetetlen. Emberileg csak az lehetséges, hogy egy gyerek a szüleim bosszút áll, egész életében bosszút áll rajtuk. És még soha nem fog megnyugodni, így se. Csak úgy tud megbocsátani, ha újra és újra a szívébe vési, hogy nekem megbocsátott az Isten, és milyen drága ez a bocsánat, a fia halt meg, megbocsátott nekem, akkor én akármekkora súlyos bűnöket is követtek el ellenem a szüleim, nem tehetem meg, hogy nem bocsátok meg nekik. Nem tehetem meg, hogy haragszom rájuk, és életem végéig a sértett nyuszit játszom. Még akkor se, ha súlyos vétkeket követnek el. Emlékeztek arra az esetre, mindig ez jut eszembe ilyenkor, amikor súlyos vétkekről van szó, amikor egy idős misszionárius házaspár ment valahova, akkor még talán Ukrajnába mentek, hogy vigyék oda az evangéliumot, és valahol ott megálltak az útszélén, Debrecen környékén, meg átéjszakázni a lakókocsijukba, és oda ment három fiatalember, hogy kirabolják őket, de hát a kirablás az úgy sikerült, hogy a néninek a férjét, az idős embert megölték. És a nénit is súlyosan megsértették, de aztán ugye ott hagyták a cuccokat, mármint hogy a megvert nénit, meg a megölt bácsit, ugye, és leléptek azzal, amit ott kaptak, vagy találtak, de a rendőrség elfogta őket, és mindet súlyos börtönbüntetésre ítélték, rablás, meg bántalmazás, meg gyilkosság miatt. És a néni, aki elvesztette a férjét, eljött hozzájuk a börtönbe, és bizonyságot tett nekik a kegyelemről. Hogy neki megbocsátott Isten, mondja az idős néni a börtönbe lévő gyilkosoknak, és ő most a maga részéről ő is megbocsát nekik, hogy a férjét megölték. Ez úgy hatott a fiúkra egyébként, hogy nem is tudom, hogy talán egy vagy kettő keresztjén lett. Annyira megdöbbentette őket ez. De vannak súlyos bűnök, de a kegyelem, a bűnbocsánat még arra is képesít egy embert, hogy ilyen súlyos vétkeket is megbocsásson a másiknak. És ne vádolja őket a szívébe. Hát testvérek, a múltat azért nem lehet meg nem történté tenni. De a kegyelem az megszabadít minket a múltnak, a vétkeitől, azoknak a terhétől is. És felszabadít arra, hogy megbocsássunk mi is az ellenünk vétkezőknek. És jót tegyünk velük, ahogy Jézus jót tett egyébként azokkal, akik őt a legsúlyosabb módon rágalmazták, megbántották. Az emlékek ott vannak, de az emlékek vigyenek újra ehhez a Jézushoz bennünket, és segítsen minket ő maga, hogy tovább tudjunk lépni, szerinte való módon. Nos, röviden összefoglalom, ma azt láttuk, hogy mit nem biztosít a bűnbánóknak a bűnbocsánat. Nos, nem biztosítja, hogy megszabaduljunk a bűnnek a jelenlététől. Nem ment fel egyáltalán a kísértések elleni küzdelemről, belső harctól, és nem teszi a múltat végképp meg nem történté. Viszont segít kezelni a múltat, és a jelenben úgy élni, hogy Isten szeretné tőlünk. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy a te drága véredért, drága áldozatodért van számunkra bocsánat, minden bűnre örök bocsánat. Áldunk téged mindazért a csodálatos kincsért, amit a bűnbocsánat hoz a szívünkbe és életünkbe. És köszönjük néked, hogy megérthetjük azt, hogy bizonyos dolgokat pedig nem biztosít nekünk. Nem ad menlevelet a bűnre, nem ment fel a kísértések elleni tusakodástól, nem törli el végképp az emlékeinkből a múltunkat, a sötét múltunkat. Légy áldott, hogy Mindezek mellett, amit nem munkál, mindezek mellett olyan sok jót munkál bennünk. Fölsorolhatatlan, drága kincsünk a te kegyelmed, a drága kegyelem, a drága bocsánat. Segíts ebből élnünk újra meg újra, és hadd váljon bennünk ez motivációs erővé, ami segít arra, hogy szent életet éljünk, tiszta életet éljünk. Kerüljük a kísértések megvalósítását, ellen tudjunk állni ezeknek. Ha elbuktunk, hadd menjünk újra és újra, hadd merítsünk ebből a kegyelemből, de hadd harcoljunk szüntelen azért, hogy a jót, amit te kívánsz tőlünk, Krisztusunk, végre tudjuk hajtani. Köszönjük néked, hogy ott állsz a te néped mellett, gyermekeid mellett, híveid mellett, minden napon a világ végezetéig. És köszönjük, hogy rád számíthatunk ezekben a tusakodásainkban. Áldunk azért, mert ismersz minket, tudod a mi dolgainkat, és mégis kitartasz mellettünk hűségesen. Szerettél minket öröktől fogva, és szeretsz mindörökké. Légy áldott azért, hogy ma is tanítgattál minket, kérünk, hogy áld meg szívünkben igédet, légy, kérünk a betegjeinkkel, vigasztaló, gyógyító szereteteddel karolt föl őket, légy mellettük, gyógyítgasd őket testileg is, lelkileg is. Kérünk, áld meg a gyülekezeti programjainkat, a heti alkalmainkat is, te készítsd el a jövőbeli alkalmakat is, a te kezedre bízzuk. Köszönjük rád, bízhatjuk, Urunk, a mi népünket, nemzetünket, adj lelki ébredést a mi hazánknak. És könyörülj meg kormányunkon, segítsd őket, hogy rád figyelhessenek jobban, még jobban és egyre jobban. Megértsék, hogy téged kell dicsőítenük, a te akaratod szerint kell eljárniuk, szeretve téged és szeretve népünket is. Vonj magadhoz az ő szívüket is, és védelmezzed őket egyen-egyenként. Imádkozunk hozzád, hogy hallgasd meg a mi könyörgésünket a te nagy irgalmasságodból. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tied az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenünk békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, kedves testvéreim! A hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem, hogy ha Isten éltet minket a jövő héten, a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, Pál apostol megtérésével foglalkozunk. Kedden Jeremiás könyvére térnénk át. Ő a következő próféta, akivel egy kicsit foglalkoznánk. Könyvét vizsgálnánk egy picit. Kisifi pénteken lesz, ott Mózes életével foglalkozunk egyébként. Énekkar is lesz, reméljük, hogy Tündi néni is meggyógyul. Javulást kívánunk neki innen is. És a hittanórák is szokott időben megtartásra kerülnek. Felnőtt konfirmáció is lesz. Többen jelentkeztek, úgy néz ki, hogy szombaton délután lesz az alkalom. A pontos adatot meg fogom írni, vagy megbeszéljük még most istentisztelet után. Úgyhogy azt kérném, hogy egyébként, aki szeretne jönni, és most itt van, az keressen itt meg engem. Itt leszek az úrasztal a szószék mellett, és akkor pontosítsuk, hogy a szombati napon mikor lenne jó ez az alkalom. Tehát felnőtt konfirmáció, mindenki, aki szeretne ezzel részt venni, jöhet. Hirdetem azt a testvéreknek, hogy megírtam a dr. Tékes István gyermekével kapcsolatos dolgokat, adakozást kértünk a gyülekezet tagjaitól is erre a célra, és István jelezte nekem, hogy érkeztek adományok, és szeretne egy pár szót szólni. Ide tartom.
Köszönöm szépen, először állok itt. Igen, illetve először indítottunk adománygyűjtést Ezt eléggé rá kellett készülni, ugye 3 éves Gellért 2021. május 14-én született, ugye mozgás korlátozottan, és eléggé reménytelennek tűnt akkor a helyzet, de folyamatosan hónapról hónapra jöttek a remények, és a feleségemmel együtt dr. Bányai Mariannal sikerült kidolgozni egy terápiás folyamatot, és mostanra eljutottunk oda, ugye, hogy elértünk arra a pontra, amikor itt van a lehetőség, hogy olyan fejlesztést adjunk neki, professzionális fejlesztést, terápiákat, amivel talán teljes életet fog tudni élni, és most egy alapítvánnyal közösen, akiknek már van tapasztalatuk az adománygyűjtés folyamatában, hozzá láttunk, neki veselkedtünk ennek, és valami elképesztő szeretetet kaptunk, ez egy óriási kegyelem. Nem várt módon egy hét alatt 2.200.000 forint gyűlt össze, és látjuk az adományokból, hogy a gyülekezet itt ülő tagjai jelentős mennyiségben ezt hozzá tudtak járulni. Nagyon hálásak vagyunk, és nincs az a sem magyar, se angol kifejezés, amivel tényleg ki tudnám fejezni ezt a hálát, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönjük a gyülekezet tagjainak ezt a felénk áradó szeretetet és segítséget. Ennyit szerettem volna mondani. Köszönöm szépen.
Nem mondta el István, de még fogadnak adományokat. Egy kisebb összegre még szükségük van ahhoz, hogy a műtétet megfelelő módon el tudják végezni, és akkor reméljük, hogy Gellért kell tényleg teljes életet tud élni, és nem kell ilyen nehézségekkel küzdködnie a további életútján. Hát kívánjuk, hogy az Úr áldja meg és gyógyítsa őt az orvosok által is, testében is és lelkében is. És nektek is adjon továbbra is sok erőt ehhez a munkához. Hanyadik gyereketek ez?
Ötödik.
Igen. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, válaszolva Isten igéjére, 349. énekünk. 5. és 6. versét, 349, 5. és 6. versét. Jézus, én megholt életem, Jézus feltámadásom, benned bűntől ment élettem, benned igazulásom. Testvérek, a himnuszt énekeljük, de előtte elkerült a figyelmemet, hogy az adventi gyermek délutánt is hirdessem. November 30-án, szombat 14 órától 17:30-ig, itt a templomban adventi gyerek délutánunk lesz. A gyerekek kapnak meghívót, és ti is kaptok, plakát is van. karácsonyra készülünk, játékok, műhely, finomságok, világszenzáció, ez lesz a színdarabnak a címe. Szeretettel várunk mindenkit. Himnuszunkkal zárjuk Isten tiszteletünket. Áldás békesség!